Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket advent első vasárnapján a 312. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen. Elfoglalva, e megkezdett dicséretnek, a 312. dicséretnek énekeljük további verseit, a második, harmadik és negyedik verseket. A második vers így kezdődik: Jól készítsétek útját. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak a Heidelbergi K.T. tanítását. A mai napon a 48. úrnapja kérdését és feleletét olvasom a testvérek között, amelyek az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsága mi atyánk magyarázatai. Mi a második kérés ebben az imádságban? Jöjjön el a te országod, azaz, igazgass minket ígéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd fent és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit és minden hatalmasságot, amely ellened feltámadt, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent ígéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te leszel minden mindenekben. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól most hozzánk. Isten igéjét Sámuel proféta első könyvéből olvasom, az első könyv második fejezetének 11. versétől kezdődő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Ezután Elkána hazament Rámába, a gyermek pedig az Úr szolgája lett Éli főpap felügyelete alatt. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogyha valaki áldozatot mutatott be, oda ment a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor oda jártak Sílóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embereknek: adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki: most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Sámuel pedig végezte a szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs efódot viselt. Anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évről elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta: adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyett, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek. És az Úr rátekintett Annára, s az teherbe esett, és még három fiút és két leányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Éli igen öreg ember volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ezt mondta nekik: miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró. De ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Isten könyörüljön meg rajtunk, és szent lelke jelenlétében értesse meg velünk hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és könyörögjünk most. Mi is azért könyörgünk, mennyei édesatyánk, a te színed előtt, hogy jöjjön el a te országod. És amíg valóságosan is eljön majd ez az ország, amikor meglátjuk és megtapasztaljuk, addig is azt kérjük, jöjjön el és legyen itt a te országod közöttünk, ígéd és szent lelked által. Uralkodjál, szóljál, parancsoljál, tedd meg, amit szeretnél mindannyiunkkal, egyen-egyenként, hogy megérthessük, megtapasztalhassuk azt, hogy te élő, igaz Isten vagy, hogy végre eljussunk arra a bizonyosságra, hogy amit igédben kijelentettél önmagadról és rólunk, az megáll. Kérünk téged a te ígédért, amely hiszük, hogy elérkezett hozzánk, hiszen a te ígéd ez. Tégy alkalmassá ennek hirdetésére és ennek befogadására mindannyiunkat. Adjad, hogy ne várjunk most egyebet, egyedül csak téged. És adjad, hogy hadd legyünk ma készek arra, hogy előtted, a te szavad előtt megnyíljon a mi szívünk. Urunk, hiszük, hogy te lerontottad az ördögnek minden munkáját, a tieidet kiragadtad az ő kezéből, a kárhozatból. Hiszük, hogy ezzel a győzelemmel ma is itt vagy közöttünk, és hogy ebben a te drága győzelmedben mi is részesülhetünk hitáltal. Kérünk téged, adj most lelki látást, add benned való bizonyságot, add előtted való megalázkodást, és könyörüljé meg rajtunk, hogy úgy az ige hirdetésben, mint az úrvacsorai közösségben veled hadd jussunk élő kapcsolatra. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 67. Zsoltárunk első versének éneklésével készüljünk. A 67. Zsoltárunk első versét énekeljük, Úristen áldj meg jó voltodból. Kedves testvéreim, az Isten igéje, amely szól hozzánk, a már olvasott szakasz folytatásában található megírva, Sámuel próféta első könyvének második fejezetében, a 27. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt olvasom. És eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá. Ezt mondja az Úr. Világosan kijelentettem magamat atyád háza népének, amikor Egyiptomban a fáraó házában voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, italáldozatot mutasson be, és viselje az efódot színem előtt. Atyád háza népének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket e hajlék számára parancsoltam? Miért becsülött fiaidat többre, mint engem? És miért hízlaljátok magatokat népem, Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr, Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a házadban. Majd meglátod-e hajlék romlását, a sok jó helyet, amit tettem volna Izraellel. Bizony nem lesz öreg soha a te házadban. De valakit nem írtok ki oltárod mellől, hogy epesszem a szemed és gyötörjem a lelkedet, de házad többsége közösséges emberként hal meg. Ez a jel fog bekövetkezni két fiadon, Hofnin és Fineáson. Egy napon halnak meg mindketten. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Építek neki maradandó házat, és az én fölkentem előtt jár minden időben. És aki megmaradt házad népéből eljön majd, és leborul előtte egy kis pénzért, egy karé kenyérért, és ezt mondja, fogadj fel engem bármilyen papi tisztségre, hogy ehessen egy falat kenyeret. Kedves testvéreim, ez a szakasz, amelyet az Ószövetségből olvasunk ezekben a napokban, bibliaolvasó kalauzunk útmutatása szerint, talán első hallásra nem egy adventi vagy adventnyitó Isten tisztelethez illő ige szakasz. Mégis minden erőszaktétel nélkül szeretném, ha megértenénk ennek a mostani igének igen mély aktualitását, és Isten segítségével hirdetem az ő igéjét, hogy megértsük, mégiscsak ide kapcsolódik ennek az igének az üzenete napjainkhoz és adventhez is. Adventről minden évben elmondom, majd egyszer lassan számon is merem már kérni, hogy mit is jelent. Azt jelenti ez a szó, hogy eljövetel. Amit úgy is mondhatnánk, vagy fogalmazhatnánk, ha körül szeretnénk írni, hogy valaki valakihez érkezik. És ha még inkább szeretnénk ezt közelhozni magunkhoz, akkor azt mondhatnánk, hogy az advent egy találkozást jelent. Valakinek az eljövetele valakihez, azaz találkozás. Isten és az ember találkozásáról van szó, amikor az advent szót egyházi értelemben használjuk. Nem arról van szó, hogy eljön egy ünnep, a karácsony, hanem arról van szó, hogy az ember és Isten találkozik. Ennek a találkozónak a világ történetében sokszor sokféle oka és következménye volt, és ma is sokféle oka és következménye lehet. Annak a találkozásnak, amikor az ember Istennel találkozik. El kell azt mondjuk, hogy a Biblia szerint ezt a találkozót mindig Isten kezdeményezi. Mindig Isten az, aki jön, és aki odalép az emberhez. Nem is lehet ez másként, hiszen a Biblia egyértelművé teszi, hogy az ember a bűneset óta nem érheti el Istent. No, azelőtt sem úgy volt ez a bűneset előtt, hogy az ember, amikor csak akarta, oda mehetett Istenhez, de mégis az ember tudta, hogy az Isten hol érhető el. És azt olvasuk a teremtés történetben, hogy az Isten ott járt a kertben, ahová az embert helyezte, és az ember megszólíthatta őt, miután ő megszólította az embert. A bűneset azonban végletesen és végzetesen választott el bennünket Istentől. És ez azt is jelenti, hogy az ember nem tudja, hogy hol van az Isten, de ennél egy még rosszabb dolgot jelent. Azt jelenti, hogy az ember nem is akarja tudni, hogy hol van az Isten. Az ember a bűneset után rendkívüli módon megváltozott. Megvakult az ember. Lelki értelemben elvesztette a látását. Nem látta többé Istent. És ez, hogy az ember nem látta többé az Istent, az embert egészen mélyen átformálta. Azt olvasuk, hogy az ember elbizakodóvá lett. Az ember öntelt lett. Az ember öntörvényűvé lett. És az ember, mivel nem látta Istent, magát kezdte el isteníteni. Amikor nincsen viszonyítási alapja az embernek, akkor könnyen ilyenné válik. Könnyen gondolhatja egy pigmeus, aki talán 150 centi magas, hogy ő a világ legnagyobb embere. Mindaddig, amíg nem találkozik egy amerikai kosárlabdázóval, aki talán kétszer nagyobbra nőtt nálánál. Ha van viszonyítási alap, akkor a dolgok sokszor egy pillanat alatt átértékelődnek. De amikor az ember és Isten kapcsolata megszakadt, akkor eltűnt a viszonyítási alap. Így az ember öntörvényűvé vált, így az ember önistenítővé vált, így az ember elbizakodott lett, és saját magának szabott törvényeket. Kedves testvéreim, Isten azonban, noha az emberrel való kapcsolata ott az Édenben megszakadt, mégsem hagyta el az embert. A Biblia története arról beszél nekünk, hogy Isten újra és újra meglátogatja az embert. Isten újra és újra találkozott bizonyos emberekkel, és hiszük, hogy ez nem csak a múltban történt meg, hanem ez történik meg a napjainkban is, amikor Isten igéjét halljuk, és amikor az ő szavára hittel válaszolunk. Akár úgy, hogy engedelmeskedünk neki, akár úgy, hogy imádkozunk, akár úgy, hogy imádjuk őt. Isten, aki bennünket keres, szól hozzánk, és erre a szóra az ember már válaszolhat. Tehát mindig Isten az, aki kezdeményez. Az advent emlékeztet bennünket arra, hogy Isten az ő fia Jézus Krisztus által azt ígérte nekünk, hogy egyszer majd színről színre is lesz vele találkozásunk. Már nem csak egy lelki kapcsolatunk lesz ő vele, hanem amikor fia Jézus Krisztus újra eljön erre a földre, akkor egy élő, igazán megtapasztalható találkozásunk lesz ő vele. Azt is elmondja nekünk az ige, hogy az a találkozás két dolgot fog jelenteni. De nem lesz benne semmi olyan, amire az ember nem számíthat. Az az utolsó találkozás, amikor eljön majd Jézus Krisztus, olyan találkozás lesz némelyek számára, hogy ők attól kezdve örökre Jézussal és Istennel fognak maradni. Többé nem lesznek árvák, többé nem kell Isten nélkül élniük, hanem mindig Istennel lesznek Jézus Krisztus által. De Jézus Krisztus eljövetele fog egy másik dolgot is hozni, mások számára, akik örökre el fogják őt veszíteni. Még az emberek között lesznek olyanok, akik ezután találkozás után örökre Jézussal lesznek, lesz egy másik csoportja az embereknek, akik örökre elvesztik őt. Mitől függ az, hogy hova fogsz és hova fogok tartozni? És miért kiszámítható, hogy akkor mi fog történni? Azért kiszámítható, és onnan tudható, hogy mi fog ott történni, mert Isten folyamatosan kezdeményez a mi irányunkba, szólítgat bennünket. És a te válaszod és az én válaszom, amit adunk Istennek, az fogja meghatározni azt, hogy annak idején, abban a valóságos találkozásban mi lesz a te további sorsod. Most keres. Azt mondja az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Figyelmeztet az ige, hogy az ember nem mehet csak úgy Istenhez, mert nem tudja, hogy hol van az Isten. De ha ő keres, meg ne keményítsd a szívedet, hanem fogadjad be az ő szavát, fogadd be őt magát, és akkor biztos lehetsz abban, hogy azon az utolsó találkozáson azok közé fogsz soroltatni, akik örökké vele lehetnek. De akik őt megvetik, akik őt nem fogadják be, azokat ő is elveti. Kedves testvéreim, egy találkozásról, Isten és ember találkozásról szól az a korai történet, amit felolvastam Sámuel proféta könyvéből. Hiszen a 27. versben azt olvastuk, hogy eljött Istennek embere Élihez. Élihez, aki Izrael főpapja volt. Eljött Isten embere. Nem kávézni jött, nem baráti beszélgetésre jött, mert ő az Isten embere volt. Az volt a tiszte, az volt a küldetése, hogy Isten képviselőjeként elmondja Élinek Isten üzenetét. Jött ez az ember, és a 30. versből úgy olvastuk, hogy ítéletet hirdetett. Ezért így szól az Úr Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Nem így lesz. Jön ez az ember és ítéletet hoz. Isten végzését hozza. Isten szólal meg általa ott azon a helyen. Éli, aki Isten papja, találkozik Istennel. És azt gondolhatnánk, hogy ez egy jó találkozás. Mert ha az Isten találkozik az őt szolgáló papokkal, az bizonyára egy jó találkozás. De megdöbbentő ez a történet, testvérek, mert ez a találkozás, az, ami ott elhangzik, egyáltalán nem fölemelő. Nagyon súlyos dolgok, amik ott elhangoznak. Isten ítéletet hirdet annak a személynek, akinek itt a földön az a dolga, hogy embereket Isten felé tereljen. Mi történhetett, hogy megtörténik ez? Mi történhetett? Hát nem az volna logikus, hogy akik itt a földön Istent szeretik, azokat Isten is szereti? És amikor valamilyen módon találkozik velük, akkor őket bátorítja, fölemeli, vigasztalja. Minek kell történnie ahhoz, hogy az Isten ítéletet hirdessen azok felett, akik itt a földön úgy gondolják, hogy ők Isten követői. Kedves testvéreim, Isten ítéletének mindig van oka. És ennek az ítéletnek ott is volt oka. Az volt az oka, hogy azt az Istent, akit alázattal kellett volna, hogy szolgáljon Éli és az ő háza népe, azt az Istent megvetették. A törvényét megszegték, és semmibe vették Isten parancsolatát. Noha az lett volna a dolguk, hogy a törvényt képviseljék az emberek előtt, ők mégis sajátságosan a maguk kénye kedve szerint ide-oda formálták ezt a törvényt, és az már régen nem az volt, aminek lennie kellett volna. A 12. versben azt olvassuk, hogy ezek a fiúk nem akartak semmit a véletlenre hagyni. Hiszen Éli volt a főpap és a két fia, akik ott segítettek mellette. Isten elrendelte annak idejében a népének, hogy a papokat el kell tartani. Ők olyan szolgálatban vannak, ami mellett nem tudnak polgári foglalkozást űzni, és azt mondta Isten, a többi törzsnek a feladata, hogy őket eltartsa. Mert az ő szolgálatuk Isten előtt nem önmagukért történik, hanem az egész közösségért, az egész népért. Ezért a népnek gondjaiba kellett venni az akkori papságot. Azonban azt olvassuk, hogy ezek a fiúk nem hagytak semmit a véletlenre. Ők úgy gondolták, hogy nem jó ez, ha az emberekre van bízva, hogy ők mennyit adnak meg, hogy rendelnek nekünk dolgokat. Az se jó, ha Istenre hagyjuk ezt a dolgot, hanem ezt a dolgot jobb, ha a saját kezünkbe vesszük. És azt olvassuk, hogy az áldozatok húsából elvettek erőszakkal, megzsarolva embereket a maguk számára. Azt mondja Isten, hogy a legjavát veszitek el az áldozatnak. Az embereket arra kellene tanítani, hogy az áldozatuk legjavát adják oda Istennek. És ti mit csináltok? Megvetitek az én törvényemet, és lenyújjátok magatoknak. Volt egy másik bűn is, amiről itt emlékeztet bennünket a Szentírás. Voltak a Szent Sátor körül asszonyok, nők, akiknek az volt a dolga, hogy segítsék a papokat. Szolgálat volt a dolguk. Nyilvánvaló valami olyan szolgálatok, amiket csak nők tudtak, vagy nők jobban tudtak végezni, mint férfiak. Azonban a szolgálat helyett Éli fiai szolgáltatásra használták ezeket a nőket. Azt olvassuk, hogy lefeküdtek velük, együtt voltak velük. Szolgálat helyett szolgáltatást kértek, parancsoltak nekik. Így foglalja össze a 12. versben az írás ezeknek a fiaknak a jellemzőjét, hogy elvetemült emberek voltak. Más helyen is használja ezt a jelzőt a Szentírás, hogy elvetemült emberek, mindig olyanokat ért alatta, akik Istent megvetik, Istent lenézik, Istennel nem számolnak igazán. Akik ott vannak ugyan Isten közelében, mégis az Isten törvényét megbontják, a maguk javára próbálnak Isten javaiból élni. Nos, az, hogy ez a találkozás így zajlik, annak van oka. Hogy itt most az Isten embere nem kegyelmet, nem biztatást hirdet, annak ez az oka. Hogy tudnélik, bűnök, nyilvánvaló bűnök történnek Éli családjában. Ha tovább vizsgáljuk ezt a találkozást, akkor még jobban meg kell, hogy remegjen a mi szívünk. Mert ahogy olvastam ebben a szakaszban, és ahogy remélem újra el fogjuk olvasni talán odahaza, meg fogjuk érteni azt, hogy ez az ítélete Istennek megfellebbezhetetlen ítélet. Mi a bíróságok korában élünk, amikor a bíróságok a kirakatban vannak, nincs olyan nap, hogy ne hallanánk valami bírói ügyekről, ügyvédekről, amikor ne nyilatkozna valaki, és talán az átlag ember is megszokta azt, hogy hát vannak elsőfokú ítéletek, amiket hát azért másodfokon még valamilyen módon lehet változtatni. Néha egészen csodálkozunk azon, hogy mi történik mondjuk egy másodfokú ítéletben, vagy nagyon szigorítanak, vagy enyhítenek rajta, de az ember hozzászokott ehhez, hogy vannak fellebbezési lehetőségek. Nos, testvérek, az az ítélet, amelyet Isten embereit meghirdet Éli háza népe fölött, az megfellebbezhetetlen ítélet. A Bibliában találkozunk ilyen ítélettel is, meg megfellebbezhető ítélettel is. Így mondanám, hogy találkozunk a Bibliában olyan ítélet hirdetéssel, amely elkerülhető. Isten ígéjében ott áll sokszor az, hogy mikor ítéletet hirdet, hozzáteszi, hogy ha megtér, de ha megbánja vétkeit, akkor megbocsájtok neki. Isten hoz egy elsőfokú ítéletet, és azt mondja, ha mégis megtér, ha mégis hozzám fordul, akkor elkerülheti ezt az ítéletet. Azonban az az ítélet, ami itt elhangzik, megfellebbezhetetlen, azaz elkerülhetetlen ítélet. Ez az Isten legsúlyosabb ítélete, testvérek, ami alól nincsen menekvés, és ami ellen nincsen fellebbezés. Ez a találkozás azért is döbbenetes, mert jön az Isten embere, megszól az Isten hangja az Isten főpapja felé. Ítéletet mond, és megdöbbenünk akkor, amikor látjuk azt, hogy ez megfellebbezhetetlen ítélet. Visszavonhatatlan ítélet. Azt mondja Isten, fölbontom veletek a szövetséget. Azt ígértem korábban, hogy nem halnak ki házadból azok, akik engem fognak szolgálni, de visszavonom ezt a szavamat, és elpusztítom a házadat. És nem lesz többé senki pap a te házadból. Ilyen súlyos az ítélet azért, amit tettél. Ha tovább olvassuk ezt az ige szakaszt, és majd fogjuk a napokban tovább olvasni, akkor a negyedik fejezetben arról olvasunk, hogy a filiszteusok megtámadják Izraelt, Izrael kimegy harcolni, hát nem mennek jól éppen a dolgok, a harctéren eszükbe jut, hogy majd az Isten ládája megment bennünket. No, elszaladnak az Isten ládájáért Sílóba, Hofni és Finás elviszik oda a csatatérre, mint valami kabalát, na majd ez megsegít bennünket. A filiszteusok meg is rémülnek egy időre, de aztán megbátorítják magukat, legyőzik a zsidókat, elviszik a frigyládát, megölik Hofnit és Fineást. És amikor ezzel a hírrel egy hírmondó eljön, hogy megmondja Élinek, akkor Éli is meghal. A hír hallatán meghal. Meghaltak a fiaim, oda a szövetségláda, elveszett minden. Az ítélet, a megfellebbezhetetlen ítélet, elkerülhetetlenül végrehajtatik Isten által. Testvéreim, Isten nem olyan bíró, és nem olyan hatalom, amely a levegőbe beszél. Ha egyszer ítéletet hoz, és ha egyszer megfellebbezhetetlen ítéletet hirdet, akkor az alól nincsen menekvés. Nincsen menekvés. Advent Jézus Krisztus eljövetelére emlékeztet bennünket. Egy találkozásra. Amikor majd megjelenik Jézus Krisztus, és oda kell álljál eléje te is, meg én is. Hogy kapcsoljuk össze ezt a két történetet? Úgy kapcsoljuk össze, testvérem, hogy jön most az Úr, és beszél veled is. Beszél veled, és beszél velem is. És arról akar velünk beszélni, hogy mi, akik az övéinek valljuk magunkat, mi, akik azt mondjuk magunkról, hogy keresztjének vagyunk, hogy mi, akik azt mondjuk magunkról, hogy hívők vagyunk, hogy mi, akiknek az a dolga ebben a világban, hogy az Isten nevét, Jézus Krisztust képviseljük és hirdetjük, most azt kérdezi Isten most tőled és tőlem, hogy te hogy állsz ezzel az Istennel? Komolyan veszed az ő törvényeit? Alkalmazod a magad életében és életére mindazt, amit megértettél? Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy a hívők is, a magukat keresztényeknek vallók is ebben a mai időszakban, ebben a mai világban ugyanazokban a bűnökben fetrengenek, mint amiben Éli fiai benne voltak. Megdöbbentő, hogy az Isten törvényét, az Isten tiszta, egyértelmű igéjét hogy vagyunk képesek elferdíteni. Hogy hitetlenül, nem Istenre hagyatkozva, hogy irányítjuk a magunk életét. Mondd, rá szoktál hagyatkozni Isten ígéretére, testvér? Ugye olyanok vagyunk mi, hogy imádkozunk egyet, de aztán csináljuk mi a dolgokat. Úgy, ahogy mi eldöntöttük. Maximum azért imádkozunk, hogy amit mi csinálunk, azt Isten áldja meg. És gyakran nem érdekel bennünket Isten törvénye. Nem érdekli sokszor a fiatalokat. Mi az Isten törvénye? Azt mondja, hogy éljél tisztán. Nem érdekel bennünket. Nem érdekel bennünket szülőket sokszor az Isten törvénye. Azt mondja Élinek Isten, hogy elnézted a fiaid bűnét. Ilyenek vagyunk. Elnézzük a saját gyerekeinek, unokáinak. Elnézzük a bűnt. Tudjuk, hogy Istennel szembe mennek. Tudjuk, mert értjük, hogy nem ez az Isten törvénye. És szemet újjunk fölötte. Éli annyit tett, hogy elmondta a fiainak, hát fiaim, rossz híreket terjesztenek rólatok. Jobb volna abba hagyni ezeket a dolgokat, de nem tett többet. Mi még talán annyit se teszünk meg. Csak elnézzük. Elnézzük a saját életünkben, elnézzük a körülöttünk lévő emberek életében az Isten megvetését, az Isten lenézését. Tudjátok, ez nem egy olyan dolog, amit az ember úgy követ el, hogy nagy tragédiákat érez közepette. De Jézus azt ígéri az övéinek, hogy gondviselőjük lesz. Azt ígéri az övéinek, hogy nézzetek a mező liliomaira, meg az ég madaraira, és vegyétek eszetekbe, hogy én, aki az ég és föld ura vagyok, gondoskodok róluk. És gondoljatok arra, hogy titeket, akik az enyéim vagytok, mennyivel jobban szeretlek, és mennyivel inkább gondoskodok rólatok. Testvér, amikor ezt nem hisszük el, amikor erre fittyet hányunk, az az Isten törvényének a megvetése. Az ilyen egyszerű. Az ilyen egyszerű. Az Isten azt mondta, ez az én törvényem, hogy az enyéimet szeretem. Hogy az enyéimre gondot viselek. És amikor te ezt nem hiszed el, akkor jönnek a problémák, mert akkor Istent vetetted meg. Nem probléma ez ma, hogy magunkat istenítjük, de hogy nem probléma. Szól az Isten, és az ember azt mondja, engem ez nem érdekel, azt én akkor sem fogom úgy csinálni, majd én megmutatom. És sokszor mi keresztények vagyunk ilyenek, akik megvetjük azt, amit ismerünk, és a saját javunkra akarunk élni itt a földön, ahelyett, hogy Isten javát. Az Isten dolgát szolgálnánk. Jön az Isten és figyelmeztet ebben az adventben is téged és engem is arra, hogy nem mindegy, hogy hogyan telnek a napjaink. Majd most is jönnek olyan napok, amikor a magát istenítő ember költekezik, hitelekbe veri magát, mert azt gondolja, hogy ez az öröm. Ez az örömszerzés és ez az örömforrás, hogy én adok és valami nagyot teszek, ad abszurdum, megajándékozom magamat. De ez az időszak bennünket, keresztényeket, testvérek, nem a boltokba kell, hogy vigyen, és nem a költekezésre kell, hogy vonzon, hanem sokkal inkább ez az időszak afelől kell, hogy bennünket elcsendesítsen, hogyha megérkezik Jézus Krisztus, mit fog nekem mondani? Mit fog nekem mondani? Hova tartozom? Azok közé, akik ismerik az ő ígéjét és törvényét, és törekednek annak megtartására? Vagy azok közé tartozom, akik ott vannak ugyan az ige közelében, de az életükre ennek nincsen hatása, és ezt nem veszik komolyan? Az a megdöbbentő, hogy még ilyen volt Éli háza népe, addig volt ott egy gyermek, akit úgy hívtak, hogy Sámuel, aki szerette az Istent. És gyermekként, az egész életét, fiatalként odaadta az Istennek. És az Isten arról beszélt Élivel, hogy te itt vagy, mint pap, de el fogsz veszni, de van itt egy másik gyermek, aki még nem pap, de a papom lesz. Miért? Mert ő engedelmeskedik nekem. Ő megtartja azt, amit én rendeltem. Testvér, azt kérem, hogy remegjen meg a lábad, mert vannak Istennek megfellebbezhetetlen ítéletei. Jaj, csak ki ne mondja felettünk. Tudjátok, becsapjuk magunkat azzal, hogy ezt a megfellebbezhetetlen ítéletet Isten a világ fölött mondja ki. Azok fölött, akik nincsenek itt. Ez igaz? De Sámuel története most azt üzeni neked, ennek az eseménynek a kapcsolata, az egésze, azt üzeni neked, hogy Isten azok fölött is kimond fellebbezhetetlen ítéletet, akik úgy gondolják, hogy nekik Istennel az életük úgy nagyon rendben van. Az Úr a szívek vizsgálója, azt mondja a Szentírás. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, megelégszik vele, de Isten a szíveket vizsgálja. Nagyon jól tudja, hogy mi van a szívedbe, és nagyon jól ismer téged. Hadd hívjalak és hadd bátorítsalak benneteket a nekivaló engedelmességre, a hitre, az előtte való buzgóságra. Járjunk elől ebben az időszakban, és az öncélú, az önistenítő, a magunkat szolgáló dolgok helyett szálljuk oda magunkat ebben az adventben arra, hogy az Isten szolgáljuk. Hogy szolgáljuk őt a cselekedeteinkkel, szolgáljuk őt a beszédünkkel, hogy szolgáljuk őt az egész engedelmességünkkel. Hadd hívjalak és hadd bátorítsalak benneteket, mert aki ezt teszi, annak az a találkozás, amikor ma Jézus megjelen, azt fogja jelenteni, hogy örökké vele. Örökké vele. Vágyunk-e erre, testvérek? Örökké vele lenni. Én vágyok rá is, remélem, hogy ti is erre vágyakoztok. Hadd kérjelek és hadd bátorítsalak benneteket, engedjetek neki. Ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy a mi bűneink büntetését hordozza. Mert van ám nekünk is ítéletünk, akik az Urat szeretjük, és igyekszünk neki engedelmeskedni. De a különbség az, hogy ez az ítélet nem rajtunk vitetik végbe, hanem végbe vitetett Jézus Krisztuson. Mi azért vagyunk szabadok. Nem bűntelen emberek vagyunk, akik nem érdemelnénk ítéletet. Ugyanolyanok vagyunk mi is. De Jézus Krisztus a mi bűneink büntetését hordozta. Ezt a Jézus Krisztust várjuk, akinek már most is megköszönjük ezt, és akit dicsőítünk és magasztalunk ezért, hogy az Isten megfellebbezhetetlen ítéletét helyettünk hordozta el ott a keresztfán. Meghalt helyettünk és életünk, hogy nekünk életünk lehessen. Ez az a Jézus, akit mi várunk. És szeretném, ha a szívedet és a szívünket eltöltené ennek a boldog várakozásnak az öröme. Akik őt szeretik, azok várhatják ezt a találkozást, és készülhetnek erre a találkozásra örömteli szívvel. Szeressed őt, engedjél neki.
tartsd meg parancsolatait és intéseit, hogy örökké vele lehessél. Amen. Kedves testvéreim, a 227. dicséretünk 5. versét énekeljük most. A 227. dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik: erősítsd bennünk hitünket. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te szavadat, amellyel megkeresel bennünket ebben az órában, és hisszük, hogy ez a szó nem csak az ítéletről, hanem a kegyelemről is szól még ebben a mostani időben egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Köszönjük, hogy tart még a te kegyelmed ideje, és megadod nekünk a lehetőséget a hozzád való fordulásra, neked való engedelmességre. Segítsél meg bennünket, és táplálja mi szívünkbe hitet, hogy félretéve mindazt, amit eddig rosszul tettünk, hadd tudjunk odafordulni te hozzád engedelmes és alázatos szívvel. Arra kérünk téged, hogy miközben megrettentesz, mégis vigasztalj meg. Köszönjük neked fiadat, mennyei édesatyánk, akit érettünk küldtél, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Adjad, hogy legyen örök életre szóló találkozásunk veled már most, hogy majd egyszer, amikor ő megjelen, akkor gyakorlatilag is odaállhassunk, együtt lehessünk vele, mind örökké. Köszönjük ennek drága reménységét, ha már ott van a mi szívünkbe. Köszönjük ezt a bizonyosságot, és arra kérünk téged, hogy lobogtasd a te tüzedet a mi szívünkbe, hogy meg ne restüljünk, és tőled el ne térjünk, hanem miattunk és érettünk, hadd dicsértessék a te neved, hiszen arra rendeltél bennünket ebbe a világba, hogy a te nevednek, tettednek, szeretetednek hirdetői és megélői legyünk. Így formálj bennünket szeretett közösségé, különösen is ebben az időszakban. Állj mellettünk, ami cselekedeteinket, gondolatainkat kérünk, igazgassad, engedd észrevenni egymás szükségét, és taníts meg bennünket önzetlenül a másik javára cselekedni. Maradj velünk az elkövetkezendő héten, áld meg a mi együttléteinket, családjainkban, szeretteink körében, itt a gyülekezetben is, hadd szolgálja minden dolgunk a te dicsőségedet. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.
Kedves testvéreim, visszatérünk az ige üzenetéhez záró énekünkkel. A 227. dicséretünk 8. versét énekeljük most. A 227. dicséretünk 8. versét: zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja. Majd
zörgetőknek megnyitatik kegyelemnek ajtaja. Megígérte az Úr Jézus, hogy kérésünk megadja. Jövel Jézus és megkísél, már mellőlünk el ne térjél. Hidd vezíts, ó Krisztusunk, mi kegyelmes Jézusunk.
Népünkért, nemzetünkért mondjunk imádságot a himnusz éneklésével.
Kedves testvéreim, fennállva hallgassuk, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek,
amíg eljövend. Hirdetjük tinéktek, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, aki a mi bűneinkért halt meg, a mi bűneink ítéletét hordozta halálában, mi érettünk támasztatott fel, hogy az ő igazsága a miénk is lehessen. Gyertek, valljuk meg most ő előtte bűneinket, könyörögjünk az ő színe előtt eképpen. Urunk, ezek a jegyek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a bűnnek büntetése a halál, és ez elkerülhetetlen és megfellebbezhetetlen ítéleted, amelyet minden időben következetesen véghez is viszel. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy elbocsájtottad a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust érettünk, aki a mi bűneinkért szenvedte el a te ítéletedet, és a mi bűneinket hordozta ott a Golgotai kereszten. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, ezért a szeretetért, amellyel hozzánk fordultál bűnös emberekhez, akik a te szeretetedre méltók nem voltunk és nem vagyunk. Köszönjük neked, hogy hordoztad azt, amit mi képtelenek lennénk elhordozni, azért, hogy megmentsél bennünket. Dicsőítünk téged, mert ezzel a szeretettel jöttél, és jössz ezen a mai napon is hozzánk, amikor hívogatsz bennünket önmagadhoz, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy rajtad kívül nem lehet nékünk más reménységünk. Kérünk, bocsáss meg nékünk, és adjad, hogy egyre jobban, hadd tudjunk téged szeretni. Munkált közöttünk azt is, hogy ne csak téged, hanem mindazokat is megkülönböztetett szeretettel tudjuk szeretni, akik felé te kegyelmet gyakoroltál. Adjad, hogy ez a mostani együttlét is hadd legyen, ami egész közösségünk javára és áldására. Bocsásd meg így nekünk mindazokat a vétkeket és bűnöket is, amelyekkel egymást bántottuk meg. Könyörüljél meg rajtunk, és hozd rendbe a mi kapcsolatunkat veled, és hozd rendbe a mi kapcsolatunkat egymással is. Kérünk így a te könyörületedért, irgalmadért, vetkezedbe és formáld a mi szívünket. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk, hogy nem vagyunk méltók a mi Urunk Istenünk kegyelmére és szeretetére, mégis hiszünk mindabban, amit ő érettünk tett. Erről a mi üdvösséges hitünkről tegyünk most hitvallást, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és igaz lelkiismerettel válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő apostolai, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és így élhettünk vele most az ő kegyelméből mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkön. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük azt a szelíd szeretetet, amellyel a mi pislákoló hitünket ebben az órában is gyámolítod és szítod, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ránk tekintettél, köszönjük neked az igét, és az igéhez kapcsolódó jegyeket, amelyeket kegyelmed áraszt reánk. Segítsél bennünket, hogy lehessünk szentjeid, alázatosan néked élő gyermekeid. Emlékezzél meg rólunk, és taníts bennünket, hogy minden szükségünkben tőled várjunk és reméljünk minden megoldást. Maradj velünk, őrizd a mi életünket, mert te vagy a jó pásztor. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, testvéreim, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami megváltó Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományukkal az úrvacsorai közösségünket támogatták. Kedves testvéreim, zárjuk Isten tiszteletünket a 393. dicséretünk második versét énekelve. A 393. dicséretünk második verse így kezdődik: Él az Úr, áll ígérete.
Amen.
szent.